Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva a 221. énekünket énekeljük, 221. dicséretünket. A 221. énekünk így kezdődik. Légy irgalmas, Úristen, minekünk, mert ellened álnokul vétkeztünk. Mindegyik versével, mind a 6 versével énekeljük. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy ma is összegyűjtöttél minket. Köszönjük néked, hogy igéd által, lelked által beszélni akarsz a szívünkkel, és köszönjük, hogy egyfelől el akarsz juttatni bennünket a mélységbe, amiről a Zsoltárban is olvasunk, másfelől föl akarsz onnan emelni, amikor eljön az ideje. Köszönjük néked, hogy ránk nehezített bűneinket, az azokért való ítéleted súlyát, a kárhozat büntetését, amit megérdemlünk, a tehetetlenségünket, hogy nem tudunk megszabadulni elveszettségünkből, és köszönjük néked, hogy akkor lehajolsz hozzánk evangéliumod vigasztalásával, a kegyelemed, a szereteted jó hírével, hogy megvigasztalj bennünket és fölemelj. Köszönjük néked, hogy mindezeken átmehetünk személyes tapasztalatként is, nem csak elméleti tudásként lehet a miénk. Átélhetjük magunk is, hogy lelked a mélységbe taszít, hogy aztán fölemeljen, hogy megsebezzen, mélyen, halálosan megsebezzen, de aztán fölemeljen. Kérünk, hogy áld meg most együttlétünket, és készíts bennünket, Urunk, az ünnepre, ami előttünk áll. Amen. A 130. Zsoltárt olvastuk ma este is. A 130. Zsoltárt mindegyik versét. Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Kedves testvérek, láttuk azt az előző estéken, hogy ez a Zsoltár író, lehet, hogy Ezékiás király, lehet, hogy nem, de az biztos, hogy egy olyan ember, aki hívő ember, és akit az Isten lelke ebbe a mélységbe juttatott. Ez a mélység, amiről itt beszél, ugye a bűnnek a mélysége, amikor egy emberre rászakad az, hogy ő Isten ellen vétkezett, és rászakad egyúttal az is, hogy Isten ezért haragszik reám, és rászakad az, hogy a pokol vár rám. És ebből a helyzetből nem bírom magamat kimenteni, nem tudom magamat kihúzni. Ismétlem most is, hogy ez egy olyan tapasztalat, egy olyan egyéni élmény, ha szabad így mondanom, amit úgy elméletileg lehet tudni, hogy van ilyen, de más dolog elméletileg tudni, meg más dolog átélni. Hát sokszor van ilyen, elméletileg tudunk mi sok mindent, csak azt nem biztos, hogy átéljük. De az Istennek a kegyelme, amikor valaki, láttuk ezt is, átéli ezt a fajta mélységet. Láttuk azt is, hogy a kereszténységben ma ez nem divatos dolog, de a divat az a sátánnak a nagyszerű működése következtében állott be, ez a divat, ez a rossz divat a kereszténységben. Ma mindenki happy akar lenni a kereszténységben, mindenki dicsi, és mindenki repülgetni akar. A mélységet senki nem akarja megjárni, pedig enélkül a mélység nélkül nincs magasság. Enélkül a repülés is csak, és a happység is csak egy álca, egy hamis dolog. Az egész Szentírásból ez látszik, hogy Isten leviszi a mélységbe a hívőket, és utána onnan fölemeli őket, megsebzi őket, és utána onnan fölemeli őket. Az Úr Jézussal is ugyanígy cselekedett, levitte a mélységbe, és onnan fölemelte harmadnapon, föltámasztotta. Ez az Istennek az útja. Úgyhogy ezt, ha Jézus nem kerülhette el, akkor nem valószínű, hogy mi is el tudjuk kerülni. Nem elméletileg, újra mondom, hanem gyakorlatilag. Hát erről egy kicsit beszéltünk ugye az első alkalommal. Aztán utána ugye rátértünk arra, hogy a bűn kérdést ecseteli itt a Zsoltáros. Tegnap erről beszéltünk egy kicsit mi is az ő szavai nyomán. Istenről, aki a bűnöket ismeri az életemben, az életünkben. Ezeket súlyos dolgoknak láttatja velünk, mert ezekben nem csak az ő úgymond törvényeit sértettük meg, hanem ő ellene, maga ellen indítottunk agresszív támadást. A törvényekben ő maga van jelen, az ő saját jelleme fejeződik ki. Láttuk azt, hogy Isten a bűnöket megbünteti, a bűn zsoldja a halál, ugye ezt megint elméletileg tudjuk, de más dolog, amikor rám nehezedik, hogy az én bűneim büntetése az én halálom. Ez az én kárhozatom. Ez más dolog elméletileg, még más dolog gyakorlatilag átmenni ezen. Más dolog tudni azt, hogy milyen halálos betegségbe szenved valaki, meg más dolog, amikor maga belekerül a halálos betegségbe. És láttuk azt is, hogy ez a bűn valósága és a büntetés valósága áll szembe a kegyelemnek a valóságával, mert itt a kegyelemről is elméletileg is lehet tudni, de más dolog, amikor valaki kapaszkodjon a kegyelembe. Akkor bele kell kapaszkodjon abba a kegyelembe, amiről a Zsoltáros azt mondja itt, hogy nálad van a bocsánat. Na, aki lent van a mélységbe, az tudja, hogy ez milyen nagyszerű dolog, hogy van valaki, akinél legalább van a kegyelem, ami engem megtisztít, megmos, fölemel onnan, és más emberré tesz. Tehát első alkalommal inkább a mélységről beszéltünk, aztán utána a második alkalommal a bűn, az ítélet és a bűnbocsánatnak a dolgát elemeztük egy kicsit itt, és akkor ma este tulajdonképpen nem tudunk végigmenni a Zsoltáron, de a ötödik-hatodik verset szeretném így felolvasni még egyszer, mert erre koncentrálnánk. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében, várja lelkem az Urat jobban, mint őrök a reggelt. A várakozás. A mélységben való várakozás. Kire várakozik itt ez az ember? Hát nyilvánvaló, várom az Urat, mondja. Lelkem az Urat várja. Nagy betűvel lehet írni, az Urat várja. Kétszer is mondja, tehát nem egy dologra vár, nem valami tárgyra vár, nem valami eszmére, nem valami ideára, nem valami filozófiára, nem valami érzésre vagy hangulatra, és nem is egy emberre vár, és nem is egy felekezetre vár, hanem egy személyre vár, egy személyen túli személyre, az élő Úrra vár. A személyek teremtőjére, a személyes Istenre vár. Mert tudja ez az ember, hogy ez az Úr létezik. Ő van. És ha most nincs is velem itt, de eljön hozzám, és kiment innen engem, mert megtisztít, és visszaállít a vele való közösségbe, és egy új élet perspektíváját nyitja előttem. És én így őt várom. És kevesebb nem elég. Ő kell. Lelkem az Urat várja. Hát nem kell ehhez nagy kommentár. A mi lelkünk is, ha ránk szakadnak a bűneink, az ítélet, a tehetetlenségünk, és a pokol tornácába érezzük magunkat, akkor most kit várjunk ott? Mire várjunk? Egyedül egy valaki van, akinél van a bocsánat, akire várhatunk, és ez az Úr. És mondjuk mi is így a szívünkben, lelkem az Urat várja. Jövünk úrvacsorázni, lelkem az Urat várja. Osztjuk az úrvacsorát, lelkem az Urat várja. Mert kit várjunk? Mit várjunk? Csak őt várjuk. Ez az Úrra várakozó hívő ember egyébként eszembe juttatott egy híres tragikomédiát. Ezt egy bizonyos Samuel Beckett írta, az a cím, hogy Godóra várva. Ezt 1952-ben írt, ez egy ilyen két felvonásos színdarab. Úgy kezdődik, hogy a színpadon van egy ilyen végtelen kopártáj. Egy ilyen semmibe vesző országút. Ott áll mellette egy ilyen keresztre vagy akasztófára emlékeztető háromágú ilyen fa, és a tövébe két ágról szakadt csavargó van. Az egyik Estragon és a másik egy Vladimir nevű ember, akik várnak egy bizonyos Godó érkezésére. Aki azt ígérte, hogy eljön, és a két csavargónak ételt, italt, fedelet, otthont biztosít. Hát Godó nem jön. Helyette megjelenik két másik alak, az öntelt Podzó úr és a szolgája, akit Lakinak hívnak. Hát a Podzó úr Lakit egy kötélen vezeti, és büszkén uralkodik felette, és ottan produkáltatja a szolgáját. Szavaljon, táncoljon a két csavargónak, aki ott ücsörög a fatövébe. Aztán leszáll az éjszaka, megjelenik egy kisfiú, aki Godónak az üzenetét hozza, hogy ma nem tudott eljönni, de majd holnap eljön. egy kicsit beszéltetik erről a Godóról, hogy ki ez, úgy írja le, mintha Isten lenne. Úgy, mint ahogy az emberek el szokták képzelni, hogy egy öreg ember, egy nagy szakálla van, és nagyon jóságos, és a kisfiú úgy beszél róla. Majd holnap jön. Hát, következik a második felvonás, ugyanúgy történnek a dolgok, pontosan ugyanúgy történnek, csak egy kis változás van. Amikor várnak reggel a Godóra, akkor megint megjelenik a Pozzó úr és a szolgája, csak immár eltelt egy kis idő a történetben, és a Pozzó úr időközben megvakul, a szolgája meg, a Laki megnémul. És szerencsétlenebb helyzetbe jutnak ők is, de Godó ma sem jön. És megint megjelenik a kisfiú, a második színdar, a második felvonásban is, és mondja, hogy hát ma úgy azt üzeni nektek a Godó, hogy nem ma fog jönni, hanem majd holnap fog jönni. És holnap lesz étel, ital, és fejetek fölött fedél, otthon. De hát nem jön. És akkor a két csavargó úgy dönt, hogy fölakasztja magát. Elkeseredésükbe, és az esztragonna nadrágszíját veszi le, és akarja fölakasztani magát, de még azt se sikerül neki, mert elszakad a kötél, és elszakad a nadrágszíj, és leesik a földre. És ott vannak elkeseredetten a kietlen tájon. És akkor azzal fejeződik be ez a színdarab, hogy azt mondják, hogy egymásnak, hogy na menjünk. De nem mennek sehova, hanem ott maradnak, és akkor függöny. Tehát ez a 20. századnak az egyik ilyen legdöbbenetesebb műve egyébként, legdöbbenetesebb színdarabja. Most egy kicsit így elmondva lehet, hogy nem tűnik olyan különlegesnek, de egy meglehetősen döbbenetes dolog, mert kérdezték egyszer az írójától, a Beckettől, hogy ez a Godó, ez kicsoda? És mondta, ha akartam volna meghatározni, akkor meghatároztam volna a darabba. De mindenki érti, aki tud egy kicsit angolul, hogy ez úgy van érve, hogy God, ott. God, God, benne van Istennek a neve. Hogy itt van két ember, aki vár az Istenre, de az Isten nem jön, hogy segítsen nekik. Teljesen nyomorultak, szerencsétlenek. Csavargó mind a kettő. Nincs semmiük. Nincs otthon, nincs étel, nincs ital, nincs ruha, semmi nincs. Szerencsétlen, boldogtalan emberek, akiknek még a második felvonásban az öngyilkosság se sikerül. Körülöttük vannak ez a másik két alak, aki az egyik hatalmaskodik a másikon, és elnyomja, az meg nyalja a talpát, és produkálja magát, de aztán mind az egyik megvakul, a másik megnémul, elsötétedik minden. Körülöttük egy abszolút kietlen világ, egy abszolút kietlen táj, és csak várnak, és hiába várnak az Istenre. Itt nem nagyon kell erről gondolkoznunk, de annyira más ez, amit ebben a Zsoltárban látunk, ugye? Mert ott várnak az emberek, úgymond Istenre, a maguk szerencsétlen, elrontott életükbe, de nem jön. Persze. Értjük mi ezt a dolgot. A Samuel Beckett az gúnyolni akarta a hívőket egyébként ezzel a dologgal. Ki akarta gúnyolni, hogy ti vártok itt Istenre? Minek vártok? Úgy se jön. Nem hitre akar segíteni, hanem a hitetlenségbe akar, a kétségbeesésbe akar taszítani, sőt, annak a kifejezése már ez a dráma, hogy hiába várjuk, nem jön, itt nem lesz segítség, itt egyre rosszabb lesz minden. Ez a kétségbeesésnek a színháza egyébként, és egy negatív evangéliumot hirdet az embereknek. Pont ellenkező ez a Zsoltár. Lelkem az Urat várja, akinél van a kegyelem, és el is fog jönni. El is fog jönni, és el is jön az Úr hozzá, mert hogyan fejezi be a Zsoltárt? Bízzál Izrael az Úrban, mert megszabadítja ő Izraelt minden bűnéből, mert ő átment ezen a szabadításon, és tudja, hogy ilyen az Úr, hogy őre nem hiába vár, mint a Godóra várnak a Vladimir meg a másik esztragon. Nem. Őre nem hiába várunk. Mert az egeken száguld a mi segítségünkre. Ez jó nekünk. Azért egy ilyen világban élünk, hogy így gondolkoznak az emberek, de mi nem így gondolkozunk. Mert az, akiről a Beckett írt, az nem a Biblia Isten, az egy elképzelt Isten, aki nem jön segítségére annak, aki bajban van. Csak ígérgeti és áltatja. Azt se tudjuk igazából, hogy létezik-e vagy nem Godót. De mi tudjuk, hogy Istenünk létezik. és mi rávárunk, akinél van az irgalom és a kegyelem és a szabadítás. Hát mennyire más egy hívő embernek a gondolkodása, mint egy nem hívő embernek a világlátása, meg az életérzése. De nézzük egy kicsit tovább ezt a Zsoltárt, hogy kire várakozik, hát az Úrra várakozik, az élő Úrra, akinél van a kegyelem, és akinél bőséges a megbocsátás. De nézzük, hogy miért várakozik az Úrra pontosan. Miért várakozik? Mert ahogy mondtam az előbb, mert nála van a megbocsátás, ezt mondja először, aztán azt mondja, mert nála van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Három kifejezést használ. Nála van a megbocsátás, a kegyelem és a szabadítás. Ezért várom őt itt a mélységbe. Nem azért várom, hogy oldja meg minden problémámat az életbe. Nem azért várom, hogy adjon nekem egy sikeres, fényes, ragyogó földi életet, nem azért, hogy teljesítse a kívánságomat, amit csak akarok, hanem azért, hogy megbocsátásában részesítsen engem, kegyelmesen tisztítson meg engem, és szabadítson meg ebből a nyomorúságból, a kározatnak az előszobájából. A pokol tornácáról. És mivel hiszi, hogy az Úrnál vannak ezek, ezért várja az Urat. Mi is ezért várjuk az Urat. Mert nála van a megbocsátás, a kegyelem és a mi szabadításunk. Nem azért, hogy jöjjön és ott csinálja már meg, amit szeretnék. Ennek a Zsoltárosnak látjátok, hogy mennyire helyes az Isten képe, mennyire kiegyensúlyozott az Isten képe. Mert ő tud arról, hogy Isten ítélő Isten, de tudja arról is, hogy Isten irgalmas Isten. Annyira fantasztikus, hogy nem egyoldalú, nem csak azt látja, hogy Isten ítél, mert az is csak egy egyoldalú, és nem is csak az, hogy Isten szeret. A mai emberek legnagyobb része, a templomos, vallásos emberek, Isten szeret mindenkit. Már ez az evangélium, a hamis evangélium. Isten szeret mindenkit. Mindenki üdvözülni is fog. Tegnap is ecseteltem ezt, hogy valaki így kifejtette nekem, hogy ez az evangélium. Nem, az evangélium nem ez. Az Isten nem csak szeretet, az Isten ítélet is. Ő igazságos, ítélő bíró. És irgalmas, szabadító, megbocsátó Isten. És hogy ezt mennyire a Biblián nyugszik, ugye idéztem nektek, most is idézem a 2 Mózes 34:6-ot, ahol maga Isten mutatkozik be Mózesnek, és azt mondja neki, az Úr, kegyelmes, irgalmas Isten, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, ez az egyik oldal, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed íziglen. Ez a kiegyensúlyozott istenkép, amit Isten ad magáról, és ez a Zsoltáros, ez elfogadta ezt az istenképet, és nem alakítgatja Istent a maga szája íze szerint. Ő őt várja, aki egyfelől igazságosan megbünteti az ellen elkövetett bűnt, és az a kárhozat. De ugyanakkor nagy irgalmasságú és nagy kegyelmű. És lehet hozzá ezért esedezni. És más nem is tud tenni ez a Zsoltáros sem, mint amit Mózes is cselekedett, hogy amikor ezt az isteni önbemutatást hallotta, akkor lehajtotta a fejét a földre nagy hamarsággal. Vagyis leborult, leesett a földre ezelőtt az Isten előtt, aki így vonult el előtte. Hát nekünk is ez van, csak engedni kell, hogy Isten újra meg újra kitisztogassa bennünk ezt a képet, mert mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy kicsit, hogy eltolódunk abba az irányba, hogy Isten a bűnöket nem bünteti meg, mert ő kegyelmes, és akkor ő szeret minket, és egyszerűen elengedjük magunkat. Mert hát nekünk egy szerető Istenünk van. És nem veszük komolyan a bűnt ítélő Istenünket. És a bűnt se veszük ennél fogva komolyan. Meg aztán a kegyelmet se veszük komolyan. Az egész kezd felszínessé válni. Az egész kezd ellaposodni. Hát adja meg az Úr nekünk, hogy várjuk az Urat, aki ilyen és olyan, akinek van ítélete és van irgalmassága. És nézzétek egy kicsit még, hogy hogyan várja ezt az Urat, ez a Zsoltáros. Hát mindjárt mondok még egy pár dolgot, hogy hogyan várja, de még ennél a szónál hadd ragadjak le. Várja. Mert ez a szó, amikor ezen gondolkoztam, eszembe jutott azt, hogy hát az egy olyan passzív dolog, nem úgy várunk. Hogy hát várunk, hát akkor csak úgy állunk, azt úgy vagyunk. Nem? Várunk. Mondanánk, hogy hát te ember, hát legyél már egy kicsit aktívabb, és csináljál valamit, kedves Ezékiás király. Hát valamit csináljál már, jussál ki valahogy a szakadékból. Emlékeztek talán arra, hogy van egy film, ami egy fiatalember egy ilyen nagyon kietlen tájon kalandozik, és akkor ott bele zuhan valamit szakadékba, és ottan omlanak a kövek le, és beszorul a keze a kövek közé. És ott van bent ebben a mély szurdokban, nincs ott senki. Kiabál egy darabig, nem, telefonja, nem tudom már, összetört, nem tudom mi van. Lényeg, hogy kezd szembesülni azzal egy-két napon belül, hogy itt fog meghalni. És akkor, hogy nem fogja megúszni a dolgot. És akkor egyszer már elfogy a vize, meg mindene elfogy, és jön valami eső, akkor ottan majdnem megfullad a vízbe, de nem tud kiszabadulni a kezét, nem bírja kihúzni ebből a állapotból, és ott van beszorulva a keze, és nem bír sehova menni. Végül elkezdenek ilyen látomásai lesznek neki, meg ilyen borzasztó idegállapotba kerül, és akkor egyszer csak odáig jut, hogy vagy itt meghal, vagy levágja a kezét. És akkor ezt mutatja a film, hogy fogja magát, azt levágja a kezét. Ez egy igaz történet, levágja valahol itt a csuklójánál, és túléli a fiatalember, de ilyen áron. Gondolnánk, hogy na valaki a pokol tornácába jutott, csináljon már valamit, ne csak várjon, tegyen már valamit, hogy a nehéz helyzetből kiszabaduljon. Hát igen, testvérek, az a helyzet, hogy abban a filmben ez a gyerek meg tudta tenni, hogy levágja a kezét. Csak hogy amikor az ember a pokol tornácában van, akkor mit csináljon? Akkor mit tudunk csinálni, mint hogy várunk, nem? Ott nem tudunk mit csinálni. Nincs mit csinálni. A pokol tornácából nem lehet kiszabadulni, úgyhogy levágom a kezem, a lábam, elmondok 100 miatyánkot, 8-szor bűnbánatot tartok, meg a fejemre hamut szórok, meg mit tudom én, mit csinálok. Ettől nem fog semmi változni. Nem tudunk mit csinálni, csak át kell élnünk, hogy itt várni tudunk az Úrra. És akkor az utolsó, amit ígértem, hogy hogyan várakozik az Úrra. Hogyan várakozik erre a kegyelmes Istenre? Ugye itt kicsit olyan ellenmondást érezhetünk, de igazából nincs ellenmondás. Egyfelől ugye ő tudja, hogy ki vagyok, mi vagyok, hol vagyok. Végem van, elvesztem. Itt vagyok egy hajszányira a pokoltól, hogy elnyeljen engem a sátán, meg a démonok társasága, meg az örök istentelenség. És nem tudok semmit se tenni. És csak egyet tudok, hogy az Úr, az én drága Uram, kegyelmes Isten, hogy nála van a megbocsátás, hogy szabadítani tud ebből a helyzetből. És akkor az első versekben mondja, hogy mit csinál? Könyörgök az Úrhoz, ezt mondja. Tehát ebben a helyzetben az ember könyörögni tud, teljes elveszettsége, az önmaga megváltására irányuló minden erőfeszítésének, a hiába valóságának a belátása után, Isten haragját tudva magán mégis imádkozik. Sikolt szinte, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Hát erről már beszéltünk, hogy ezt tehetjük azért. Más nem is tudunk tenni, csak könyöröghetünk. Sikoltozhatunk, meg kiálthatunk imádságba az Úr, hogy szabadítson meg minket. De aztán a zsoltáros bepillantást engedt testvérek abban nekünk, hogy ő hogyan is várja ezt az Urat. Nem csak, hogy imádkozva, hanem azt mondja, hogy az én lelkem várja az Urat. Figyeljétek ezt a kifejezést, az én lelkem várja az Urat. És ezzel azt fejezi ki, hogy ez az én es, hogy én várom itt az Urat, ez egy lélekből fakad, vagyis az én egész benső világom, az eszem, az akaratom, a vágyaim, minden, ami vagyok és aki vagyok, egész valóm egy nagy vágyakozás. A lelkem várja az Urat. Itt nem arról van szó, hogy valaki ilyen felszínesen itten kiabálgat össze-vissza, de igazából nem vágyik arra, ami után kiállt. Ugye, ismerjük ezt a kiáltást, hogy ó, Uram, bocsáss meg a bűneimet, de igazából nem nagyon vágyunk mi arra a megbocsátásra. Ó, Uram, szabadíts meg a pokoltól, de hát azért annyira nem vágyunk erre. De ő vágyik. Őnála ez nem a felszín fecsegése, hanem a mélységnek a megszólalása. Lelkem várja az Urat. az én egész személyiségem, az én magam, az egész valóm benne van ebbe a várakozásba. Abba a kiáltásba, abba a sikoltásba én vagyok benne. És nem csak ezt mondja itt a Zsoltáros, hogy ez a várakozás átitatja az egész lelkemet, hanem még ennek a hevességéről, az intenzitásáról beszél azzal, hogy kettőz szavakat, kettőz gondolatokat. Várja az én lelkem az Urat, és várja az én lelkem az Urat, és várja az én lelkem az Urat. Várja, várja. Ez is egy ilyen intenzitást kifejező. És amit utána is mond, hogy még egy képet is használ, mint őrök a reggel, mint őrök a reggelt. Ez is a hevességet, a szenvedélyességet fejezik, hogy mennyire várom én az Úr szabadítását, megbocsátását, kegyelmét. Ennyire, mint őrök a reggelt, nem ennyire, jobban, mint őrök a reggelt. Az őrök is várják a reggelt, ugye? Jeruzsálem őrei hogy várták, pláne, hogyha mondjuk ellenség vette körül a várost? Hogy várták, hogy múljon már el a sötétség, hogy lássuk, hogy mi történik, mert nem látnak semmit. Ki tudja, mi történik a sötétségben, milyen veszély leselkedik rá. És várták, hogy legyen már egy kis világos, a hajnal első sugarai derengjenek már föl. Ők is várták eléggé a fényt, de a Zsoltáros azt mondja, az én lelkem jobban várja az Urat, mint őrök a reggelt, mint őrök a reggelt, pedig azok is nagyon várják. Hát testvérek, annyira megdöbbent ez a dolog, és aztán, ez a könyörgő egész lényével az Úr szabadítása, az Úr irgalmassága, az Úr megbocsátása után vágyakozó ember még ehhez hozzáteszi, hogy az én várakozásom közben bízom az ő igéjében. Hogy várakozik? Bízva az ő igéjében. Ugye úgy fordítja Károly, hogy bízom az ő ígéretében, de az eredeti szövegben a dábár szó szerepel, ami jelent az íge és a cselekedet. A szó és a cselekedet azt jelenti. Logosz, görögül, ugyanaz. Az íge, a isteni szó és az isteni cselekedet. Sőt, a logosz kinek a neve az új szövetségben? Jézusnak. Lelkem az hogyan vár? Bízom az ő ígéretében. Bízom a logoszban. Bízom Jézusban. Mi így mondanánk már új szövetségi nyelven, ugye? Hogy úgy várjuk az Urat, hogy bízunk a Krisztusban, aki a keresztre ment, és ő lement még mélyebbre, mint mi süllyedhetünk, alászállt a poklokra, hogy nekünk szabadságot, megbocsátást, kegyelmet vívjon ki, és onnan aztán az Isten fölemelte őt. És mi ezt a Jézust, ezt a mi szabadító Jézusunkat, akinek már neve is ezt mondja, hogy szabadító, őt várjuk. Úgy, hogy bízunk az ő ígéretében, és olyan, hát ez itt is mennyi ígét tudnánk talán sorolni, hogy az Úr Jézus hányszor ígérte, és az ő atya hányszor ígérte meg, hogy akik őt a bűnnek a legmélyéről és a kározat torkából segítségül hívják, azok közül lehajol. Azokat ő megmenti. És bízunk ebbe az ígéretbe, hogy ha ő azt mondta, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy mindent megbocsáss, akkor meg fogja bocsátani. Ez, ha azt ígérte nekünk Isten az evangéliumban, hogy Krisztusért megvannak bocsátva bűneink, akkor ez igaz. Mi így várjuk őt, és ha így várjuk őt, egyszer csak azt érezzük, átéljük, nem csak elméletileg, nem csak teológiailag, hanem átéljük, hogy az igének a vigasztaló ereje van. Hogy fölemelt minket az Úr, hogy egyszer csak tudjuk, hogy nekem megbocsátattak a bűneim. Rám már nem haragszik az Isten. Engem nem a pokol vár, engem a menny vár. Én az Istennek nem a haragosa vagyok, hanem a szeretett gyermeke. És ez az egész kifényesedik az embernek. Ki felragyog neki a Krisztus, ahogy Pál mondja. Felragyog neki, nekem. Ez egy olyan jó, hogy mi is, hát most itt megyünk az ünnepbe, ugye, bele tartunk a pünkösd ünnepébe, grádicsok éneke, ugye lépésről lépésre megyünk mi is a templom felé, az Úr felé, az ünnep felé, de hát jó innen lentről indulni, mert akkor vigasztalást jelent nekünk pünkösd is, meg az úrvacsora is. És megerősít minket abban, amiben meg kell erősíteni minket mindig újra, hogy Isten ítél, de ugyanakkor szeret is minket, és egyedül Krisztusért. Hogyha így várjuk az Urat, akkor érvényes ránk az ige, hogy tudnélik, akik az Urat várják, azok nem fognak soha megszégyenülni. Mi se fogunk megszégyenülni. Megment bennünket. És aztán, hogyha még lehetne beszélni, de most már nem beszélek tovább, de erről a Zsoltárról még van egy igehirdetésem, azt majd valamikor elmondom, mert olyan csodálatos, hogy utána ez az ember, aki átéli, hogy Isten ígéretébe vízve az Úr fölkarolja őt ebből a mélységből és fölemeli, utána úgy kiáll és odafordul a többiekhez, bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Én is átéltem, hát ti is átélhetitek. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből, ahogy engem is megszabadított, úgy szabadít meg benneteket is. Na ez az igazi misszió, amikor valaki így tud kiállni, hogy átment ezen a dolgon, ezen a mélységen, meg a fölemelő kegyelmen, és utána kiállhat, és utána beszélhet. De akkor már hogy, milyen szabadon tud beszélni, nem? Milyen örömmel tud beszélni, milyen kedvesen tud szólni az emberekhez. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, bő nála a szabadítás, meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy az, aki népedet megváltottad a Golgota keresztjén. Köszönjük néked, hogy alászállottál a poklokra, bűneinket magadra vetted, bűneink büntetését, atyát, haragját magadra vetted, elhagyott téged az atya ott a Golgota keresztjén, azért, hogy minékünk irgalmat adjon, és kegyelmet találjuk alkalmas időben való segítségül. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy nem maradtál a sírban, hanem följöttél onnan, és feltámadtál, és élsz, és köszönjük, hogy te nálad van a kegyelem, egyedül te nálad van a kegyelem, és bőséges nálad a szabadítás. És köszönjük néked, hogy bennünket is te szabadítasz meg, kegyelmesen minden bűnünkből, a kárhozat torkából, a sátán markából, az elveszettségből. Köszönjük néked, hogy hozzád kiálthatunk, hogy utánad epekedhet a mi lelkünk, attól, hogy epekedjen is teljes valónk, egész valónk, de úgy epekedjünk, hogy közben bízunk a te ígéretedben, hogy aki hozzád fordul, azt te nem küldöd el magadtól, és aki megvallja a bűneit, azt te megtisztogatod, és egészen új élettel ajándékozod meg. Kérünk téged arra, hogy ha ezt átéljük, ha fölemelhetsz most is bennünket, akkor hadd töltse be öröm a szívünket, és hadd magasztaljunk téged a lelkünk mélyén, és kérünk téged, hogy segíts kiállni, és mások előtt is bizonyságot tenni rólad, és hívni őket is, hogy bízzanak te benned, mert te szabadító vagy, és te egy új életet adsz az embernek, örök életet adsz az embernek, a te nagy kegyelmedből és szeretetedből. Köszönjük néked, hogy készítgetsz minket az ige által a holnapi urvacsorosztásra és az ünnepre. Kérünk, hogy áld meg esténket, áld meg éjszakánkat, holnapi napunkat, közösségünket, gyülekezetünket. Áld meg, kérünk, ezt az ünnepet a te jelenléteddel, szent lelked világosságával. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Megint a Zsoltárunkat hadd olvassam. Várja lelkem az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Ha Isten segít minket, akkor holnap találkozunk, és holnap után is urvacsorosztásos istentiszteletünk van, ahogy tudjátok, és hát készüljünk el az ünnepre. Ünnep második napján délután 4 órára Kistelekre szaladnánk ki, az ottani testvérekkel lennénk egy kicsit együtt, bátorítgatva, biztatgatva őket, és hirdetve köztük is az evangéliumot, pünkösd evangéliumát, a Krisztus evangéliumát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a 210-es éneknek kijelölt verseit énekeljük el befejezésül. 210. Énekeljük az első versét, aztán a harmadik verstől a hetedik versig. Az első vers így kezdődik: ó áldandó Szent Háromság, nyögésemre figyelmezz! Áldás, békesség!